Kristóf Attila, a rögtönzőgyilkos. Dr. Acél egy borongós novemberi napon, pénteken délután 4 órakor hívta fel telefonon először a 13-as ügyvédi munkaközösségből Dér Ádámot. Én vagyok az a kis kövér kopasz, ha emlékszel rám, akivel együtt hallgattál büntetőjogot. Heherészett a telefonba kis és ipító hangján. A többiek malackának becéztek, de te irtóztál az e fajta csúf nevektől, mindig csak egyszerűen Dezsőnek szólítottál. Elhallgatott, várta, hát ha a másik is elérzékenyül az emlékektől. Vagy úgy, mondta meggyőződés nélkül Dér Ádám, mert malacka arcát nem tudta felidézni, és sipítása is teljesen idegennek tűnt. És miért éppen most jutott a eszedbe? Tudom, hogy kriminálpszichológiával foglalkozol, nem csekély sikerrel, duruzsolt malacka. Egy nagyon kényes ügyben zavarnálak, ha megengeded. Nos, HM, úgy is mondjam, de igazán nem zavarlak. Hát döntsd el végre, akarsz-e zavarni vagy sem. Hehe, nevetett malacka, ez csak amolyan szóvirág. Felesleges szóvirágocska, egy ügyvéd nyelvén könnyen megterem az ilyesmi. Hogy a lényegre térjek, egy kliensemnek eltűnt a felesége. Nocsak, nem szeretek hímezni, hámozni, beszéljünk nyíltan, ebben a dologban kellene segítened. Arra gondolsz, hogy netán én szöktettem meg. Még mindig a régi, tréfás fiú, vagy... fuvolázott malacka. Valami komolyabbtól tartok. Az eltűnést jelentették a rendőrségen. Nem. Miért nem? Mondtam, hogy kényes ügy. A család irtózik mindenfajta botránytól. Ezért fordulok hozzád, mint régi baráthoz. Világos, mondta Ádám, a régi barátok mindig segítenek. Pontosan ezért régi barátok. Mióta nincs meg, vagy 3 napja, volt valami perpatvar az eltűnése előtt. Amolyan apró cseprő veszekedés, ahogy ez már lenni szokott, az asszony vette a fogkeféjét és elment. Kedves Dezső, te is nagyon jól tudod, hogy veszekedés után az emberek százával veszik a fogkeféjüket. Hogy ne tudnám, vihogott malacka a vonal túlsó végén, engem is többször ott hagyott már a menyasszonyom 3 nap hosszú idő, túlságosan is hosszú. Higgyél nekem, ebben a dologban van valami rendkívüli, valami furcsa. Ez nem olyan rohangászós asszony. Ismered? Persze, nem szokott csak úgy ukmukfuk eltűnni. Otthon ülő. Azt ajánlom, várjatok még egy kicsit, aztán jelentsétek a dolgot a rendőrségen. A fogkefével együtt. Nem tudom, miben segíthetnék. Ha nem zavarunk, felmennénk hozzád. Részletesebben elmondanánk, miről van szó. És közben elbeszélgethetnénk a régi időkről, hiszen több mint 10 éve nem láttuk egymást. Pedig ahogy észrevettem, benned sem fakulnak az emlékek. Az előbb Dezsőnek szólítottál, úgy, mint annak idején. Észrevetted, Dér Ádám, aki még mindig nem tudta malackát azonosítani, így kicsit tartott a régi időktől, nyelt egyet, aztán azt mondta. Csak nem foglak malackának szólítani, az lesz a legjobb, ha felírod az otthoni telefonszámomat. 5 óra tájt, ha az asszony addig nem kerül elő, hív fel ismét. Köszönöm, mondta malacka, szinte fuldoklott a boldogságtól. Biztos voltam benne, hogy nem hagysz cserben. Hát akkor, pontban 5-kor, ki lehet ez a malacka? Tűnődött Dér Ádám, amikor a helyére tette a kagylót. Otthon az üzenet közvetítő automata malacka hangjával fogadta. Elnézésedet kérem, de ez az ügy közben rendkívül sürgőssé vált. A kliensem is eltűnt. Legalábbis a telefonja nem felel. Mindenképpen várd meg a hívásomat. A régi barátsággal, Dezső, Dr. Acél, vagyis malacka hehe. Az ügyek általában sürgőssé válnak, gondolta Ádám, de minek kell ezen vihogni. Pontosan 5-kor csengett a telefon, bizonyítva, hogy Dr. Malacka nem vesztegeti az idejét. Fél órán belül ott leszünk nálad. Indulhatunk, a kliensed is jön. De hogy? Mondta Malacka, hiszen mondtam az automatádnak, hogy eltűnt. A barátja viszont itt van velem, aki nagyjából mindent tud az ügyről. Magammal viszem, ha megengeded. Te nem szoktál eltűnni? Kérdezte Ádám. A legritkább esetben, mondta Malacka, az eltűnést csak ráérős emberek engedhetik meg maguknak. Én mindig szem előtt vagyok, szóval mehetünk. Gyertek, mondta Ádám, s most már egyáltalán nem bízott abban, hogy malacka is hamarosan eltűnik. 40 perccel később szemtől szemben áll Dr. Acéllal, és magában arra gondolt, hogy a valóság olykor megcsúfolja a képzeletet. Az ügyvéd egyáltalán nem hasonlított eleven malackára, inkább úgy nézett ki, mintha rózsaszín viaszból gyúrták volna, vagy marcipánból. A szőrzete teljesen hiányzott, csak a feje búbján ágaskodott egy sejmes, fehéres pamacs, apró szeme zsírpárna között ült, teste mindenütt gömbölyű volt, mégis feszes, s olyan ocsmányul rózsaszín, mint, ha leforrázták volna. Semmit sem változtál, Ádám, mondta az ajtóban, s régi baráthoz illően ölelésre tárta karját. Semmit sem öregettél, te sem, felelte Ádám, miközben az ölelést készfogássá szelídítette, aztán elképedve tette hozzá. Mindig ilyen voltál, mindig, mondta boldogan Malacka, gömbölyű és rugalmas, mint a gumilabda. De a viszontlátás örömében ne feledkezzünk meg a kötelességről. Jól esően összedörzsölte a kezét, majd a mögötte álló férfira mutatott. A kliensem barátja, Tornyai Béla szobrászművész, a GI emlékmű alkotója. A férfi sötét szürke szemében zavart mosoly jelent meg. Kezet nyújtott, szorításán érezni lehetett a szobrász munkától formálódott kemény, rezzenéstelen biztonságot. A GI emlékmű az ügy szempontjából lényegtelen, szólalt meg nyugodt, mélyzengésű hangján, lehet, hogy egyébként is lényegtelen. Szerénykedik, szólt közbe Malacka, miközben leült egy magas támlájú székre. Én pedig serénykedem, ez a különbség. Dér Ádám a szobrászhoz fordult. Önnek is az a véleménye, mint Mal, jobban mondva az ügyvéd úrnak. Miről? Nos, az ügyvéd úr rendkívül zaklatott, mivel a kliensének eltűnt a felesége. Én nem annyira Éva miatt aggódom, inkább Geda állapota nyugtalanít. Nagyon megviselte ez az eset. Geda a férj, vágott közbe Malacka, Éva pedig a feleség. Azt hittem, fordítva van, mondta Ádám. Malacka izget mozgott a karosszékben, lába a levegőben kalimpált. Geda a Gedeon név becézése, a kliensemet Gedeon Antalnak hívják. Milyen ügyben kliensed? Hogy milyen ügyben? Telekátírás, becsületsértés, gyilkosság, válóper, mondta kényszeredetten Malacka. Az asszony válni akart, és a férj, Geda nem, ez ügyben fordult hozzád. Régi ismerősök vagyunk. Tulajdonképpen ezen az alapon intézem az ügyeit, mint egy barátságból. És felettébb csodálkozol, ha egy válófélben levő asszonyot hagyja a férjét. Csodálkozom, mondta Malacka, mert 1-2 millió forint értékű örök lakásban laknak. És az a lakás közös szerzeménynek számít. Értem, különben is sikerült összebékítenem őket. Az asszony hajlandónak látszott visszavonni a keresetét. Most pedig egyszeriben ez a blamázs, az ügyvédi hitelem, nem tehet róla, vágott közbe Ádám, az ügyvéd nem arra hivatott, hogy jó karban tartsa a házasságokat. Ismét a szobrászhoz fordult. Miért aggódik a barátja miatt? A szürke szempár összeszűkült. Azt hiszem, Éva nélkül egyszerűen képtelen élni. 2 évvel ezelőtt a mostanihoz hasonló alkalommal kórházba került, mit mondjak? Gyenge és kiszámíthatatlan. A kezét végig húzta a homlokán, mintha fejfájás gyötörné. Régóta ismeri őket? Kérdezte Ádám. 4 vagy 5 éve. Most nem régiben együtt költöztünk a Szabadsághegyre, jobban mondva, mi a szomszédos házba. Ami kettőjük között nem romlott meg a viszony, majdnem minden este összejártunk. Az asszonyok is kedvelik egymást, és gyakran az ügyvéd úr is velünk tart. Van valami sejtelme arról, hol lehet most Gedeonné? Nincs. Elképzelhető, hogy barátja van, Évának? Nem. Nem hiszem. Akkor meg miért akart válni? A bírósági kereset szerint, szólalt meg Malacka, nem érzi magát biztonságban a férje mellett. Sajnos, vagy 2 éve, amikor kórházba vitték, Gedának valóban agasztó volt az állapota. Amennyiben, hát, fordította el a fejét Malacka, kétségkívül zavart volt. Bizonyos tévképzetek is gyötörték a feleségével kapcsolatban. És, amikor öngyilkosságot kísérelt meg, az nem volt igazi öngyilkosság, szólalt meg Tornyai. Geda maga sem gondolta komolyan. Nem hát, helyeselt az ügyvéd. Nyilván csak ránk akart ijeszteni. Csupán az a baj, a mostani helyzet erősen emlékeztet azokra az időkre. Ádám cigarettára gyújtott. Közelebb hajolt Malackához. Gedeon bízott meg azzal, hogy kerestesd a feleségét. Nem. Egyelőre sejtelme sincs erről az akcióról. De kötelességemnek érzem. Az történt? Szólalt meg ismét a szobrász, hogy tegnap este felugrottam Gedáékhoz. Fogalmam sem volt arról, mi történt közöttük. Geda először össze-vissza beszélt, aztán kivögte, hogy Évát 3 nap óta nem látta. Azt hittem, viccel. Miért hitte? Ostobaság. Az egész tévedésen alapult. Megcsalt az orrom, Geda ugyanis nem dohányzik, a felesége viszont igen. Elemel szív, annak pedig nagyon jellegzetes a szaga. És én állandóan érezni véltem azt az illatot. Mintha az érkezésem előtt rövid idővel valaki a lakásban dohányzott volna. És Gedeonnéra gondolt. Először igen, de aztán láttam, hogy Geda komolyan beszél. Napok óta nem járt ott a felesége. Ha most visszagondol arra a pillanatra, érzi, vagy érezni véli azt az illatot. Nem tudom. Biztos, hogy tévedtem. Gedeon hogyan viselkedett? Zavart volt és nyugtalan. Így utólag arra gondolok, egyáltalán nem örült a látogatásomnak. Alig várta, hogy egyedül maradjon. Elképzelhetetlen, hogy idegen nő volt nála. Lehetetlen, nevetett a szobrász. Geda világ életében oda volt Éváért. Különben sem nőző típus. Mekkora az a lakás? 3 szoba hall. Ön beláthatott a szomszéd szobába. Nem. A hallban ültünk, és egyáltalán nem néztem körül. Mi van akkor, ha Gedeon valóban csak tréfált, és a felesége ott ült valamelyik ajtó mögött? Geda még sohasem ugratott be senkit, és különösen a feleségével kapcsolatban nincs kedve viccelődni. Beszéltek vele arról, hogy az esetet jelenteni kellene a rendőrségen. Igen, de ő azt mondta, hogy még vár vele, és hogyan jutott az ügyvéd úr tudomására ez az ügy. Egy házban lakom Gedeonékkal, suttogta Malacka, és amikor Béla eljött tőlük tegnap este, becsengetett hozzám. Megkért, hogy vigyázzak Gedára, és egyáltalán nézzek utána ennek a dolognak, ma megint felkeresett. Éppen egy tanulmányodat olvastam a kriminológiai közlönyben, és úgy gondoltam, semmiképpen sem árt, ha felveszem a kapcsolatot veled. Az emberi lélek, még mindig nem értem, mit tehetnék. Elég annyi is, szólalt meg a szobrász, ha Gedának a tudomására jut, hogy jó kezekben van a dolog. Ez némiképpen megnyugtatja. Megkérem, hívja fel a barátját telefonon. Nem felel. Próbáltuk már. Tudom. Próbálja meg újra. Tornyai tárcsázott. A kagylóból halkbúgás hallatszott vagy 20-szor egymás után. Nem megy, mondta a szobrász. Nem veszi fel. Próbálja meg még egyszer. A telefon most sem felelt. Dérád ám a céldoktorra nézett, aki rövid, kövér lábát lóbálva ült egy magas támlájú széken. Nem értem, mondta, teljesen zavarban vagyok. Egy ügyvéd, aki épp eleget tud kínos esetekről, sőt pontosan a kínos esetek tartoznak a hatáskörébe, hirtelen elveszti a fejét. Ide-oda rohangál, tanácstalankodik, felkeresi egy régi ismerősét, akit 10 éve látott utoljára, hozzáfordul, csupán azért, mert épp egy tanulmányát olvasta a kriminológiai közlönyben. Megmondom őszintén, ez az egész nem tetszik nekem. Kedves Dezső, mit hallgattok el előlem? Malacka ültében ide-oda tekergett, pillátlan szemével nyugtalanul bámult a szobrászra. Semmit sem hallgatunk el, szólalt meg Tornyai, de valóban nyugtalanok vagyunk. Egész délután Évát kerestük, körbe telefonáltuk az ismerősöket és a barátokat. 3 nap óta senki sem látta. Én csak a rendőrséget ajánlhatom, mondta Ádám. Ez világos, Geda tudta nélkül nem fordulhatunk a rendőrséghez, szepegte Malacka. Ezt megértheted, Geda tudtával kell a rendőrséghez fordulni, mondta Ádám, aki már kezdte elveszíteni a türelmét. Kerítsétek elő, és beszéljetek vele. Megtennél még valamit? Kérdezte az ügyvéd. Mit? Gyere velünk, és beszéld rá Gedát. Én? Talán valóban ez lesz a legjobb, mondta a szobrász. Egy idegenre, akinek valami köze van a rendőrséghez, talán jobban hallgat, mint mi ránk. Az ügyvéd úr már régebben beszélt önről, jó barátjaként említette. Gedánál pedig rendkívül sokat számít a bizalom. Őszintén szólva attól tartok, hogy most nagyon megijedt. És nem csupán Éva miatt. Ádám ismét az ügyvédhez fordult. Mitől fél Geda? Talán attól? Suttogta Malacka, hogy gyanúba keveredik. Ha Évát valami baj érte, akkor evidens, hogy a rendőrség elsősorban Gedára gondol, hiszen hirtelen elhallgatott, pillátlan szemével pislogva a szobrászra nézett. Hiszen? Kérdezte Ádám. Nagyon kínos, mondta Tornyai, de Geda egyszer majdnem megfojtotta Évát. Amikor az a rohama volt. De erről az előbb már beszéltünk. Erről még nem beszéltünk. Erről éppen nem. Pontosan az az ijesztő, hogy Geda akkor nem emlékezett semmire. És lehetséges, most is azt hiszi, valami történt, csak ő maga nem emlékszik rá. Tehát, mondjuk, nem emlékszik arra, hogy megölte a feleségét. Igen, valami ilyesmire gondoltam. A hulla viszont magától nem tűnik el, mondta Ádám. És, ha Geda rápillant, egyből eszébe jut, hogy történt valami. Nem, nem. Ingatta a fejét a szobrász. Ez lehetetlen. Geda nem ölte meg Évát. Ki mondta, hogy megölte? Senki. Csak hát az ember fejében minden megfordul. Azt a szegény fiút nem szabad magára hagyni. Jártak ma a lakásán. Nem, mondta Malacka. Telefonon kerestük. Nincs otthon, és a munkahelyére sem ment be. Valami eszembe jutott, mondta Tornyai. Meg kellene nézni, nem ment ki a nyaralójukba. Nagyon szereti azt a helyet, állítólag megnyugtatja. Hol van az a nyaraló? Kérdezte Ádám, Szentendre fölött. 1 óra út oda-vissza. Itt van a kocsim, velünk tart. Rendben van, mondta Ádám, mehetünk az én kocsimmal is. Őszintén szólva, most már bizonyos mértékig érdekel az ügy. Na látod, szólalt meg Malacka. Tudtam, hogy számíthatunk rád. Ne aggódj, Béla kitűnően vezet, megbízhatsz benne. Most 6 óra van, 7-re itthon is leszünk. Kedves Dezső, mondta Ádám, amikor kiléptek a kapun, ha a nyaralóban együtt találjuk a férjet a feleséggel, én is Malackának szólítlak. Adná az Isten, sóhajtott Malacka. Nem is tudod elképzelni, mennyire kívánom. A szobrász kinyitotta a kocsi ajtaját. Előre vagy hátra hűl? Kérdezte Ádámtól. Ha az ügyvéd úr megengedi, előre hűlnék. Hogy ne engedném? Mondta Malacka, s már is lehuppant a hátsó ülésre. Nem kérhetsz olyat tőlem, amit örömmel meg ne tennék. Lassú eső szitált, az utcai lámpák fényét letompította a köd. A motor halkan duruzsolni kezdett. Az ablaküveg bepárásodott. Látsz valamit? Kérdezte Malacka a szobrásztól. Nem sokat? Felelte Tornyai. Adj egy rongyot! Mondta az ügyvéd. Letörlöm hátul az ablaküveget. A szobrász kinyitotta a kesztyűtartót, egy ideig kotorászott benne. Úgy látszik a szarvasbőr hátul van a csomagtartóban, mondta Ádámnak. Egy pillanat, de tényleg nem látok semmit. Kivette a sluszkulcsot a gyújtás kapcsolóból, majd a kocsi hátuljához lépett, az ajtót nyitva hagyta maga mögött. Malacka közben a tenyerével buzgón maszatolta az ablaküvegét. Csattant a csomagtartó fedele, aztán a szobrász visszaült a kocsiba, egy darab szarvasbőrt nyújtott hátra Malackának. Ezzel próbáld meg, mondta nevetve, ez alkalmasabb rá, mint a tenyered, malacbőrrel nem lehet ablakot pucolni. Aztán Ádámhoz fordult, ne haragudjon a késlekedésért. A kocsi halkan, duruzsolva elindult a szemerkélő esőben, reflektorainak fénycsóvájában gomolygott a köd. Az országúton alig volt forgalom. A nyúlós lucskos este senkit sem csábított utazásra. Híg, szemerkélő eső paskolta a tájat idegesítő egyhangúsággal, az árnyékok torzanim bolyogtak, olyan szomorkás közöny tárasztott a világ, hogy még Malackának is elment a kedve a fecsegéstől, hallgatagon kuporgott a hátsó ülésen, szinte magába roskadt, mintha nem tudna szabadulni valami rossz emléktől vagy sejtelemtől. Tornyain látszott, hogy tisztában van a gépkocsi vezetés csínyával, bínyával, most mégis lassan haladt, óvatosan hajtott bele minden kanyarba, a sebességmérő mutatója állandóan 60 és 70 km közötti sávban remegett, a szobrász nem törődött az idővel, csak a biztonsággal. Dér Ádámot idegesítette ez a vánszorgás. Arra gondolt, mégiscsak jobb lett volna. Ha az ő kocsijával vágnak neki az útnak, mert ez a nyúlós eső azért korán sem annyira veszedelmes. De nem szólt, nem adta semmiféle jelét a türelmetlenségnek, bár esküdni, mert volna rá, hogyha a szobrász egyedül ül a kocsijában, szereti a száguldást, és szívesen vállal némi kockázatot. Nem kezdő, annyi biztos, gondolta, és nem is gyáva, úgy látszik, azt hiszi, ha valami rendőrféle ül a kocsijában, akkor illendő, hogy a 70 kilométeres sebességet tekintse a felső határnak. Pedig Isten a tanúm, nem hordok a zsebemben trafipaxot. Ez a nyugodt és férfias arcél nem fér össze a vánszorgással, így az 50 éves úriasszonyok szokták vezetni a férjük trabantját, nehogy valamiképpen behorpadjon az orra. És lám, Tornyai, mintha észrevette volna Ádám tekintetében a tűnődő csodálkozást. Mosoly futott át az arcán, és nagyobb sebességre kapcsolt. Látom, idegesíti a lassúság, mondta, de Malacka a nevemben felelősséget vállalt a teljes biztonságért. A kocsi most már 100 kilométeres sebességgel haladt. Van egy kis gyakorlatom, szólalt meg Ádám, általában meg tudom ítélni, mikor biztos valami és mikor nem. Most ugyanúgy biztonságban vagyunk, mint az előbb. Köszönöm, nevetett Tornyai, sohasem képzeltem magamat Fittipaldinak. A múltkor elém ugrott egy öreg asszony, azóta óvatos vagyok. Én megelütöttem egy kecskét, mondta az ügyvéd. Hát számíthattam rá, hogy a rózsadombon egy kecske keresztezi az utamat. Vannak ilyen véletlenek, dünnyögte a szobrász. De azt hiszem, ez páratlan a maga nemében. A malackák nem szokták felöklelni a kecskéket, általában a malackák nem vérszomjas állatok. Ugye, itt kell befordulni a bisztróval szemben. Igen, mondta Malacka. Néhány perc múlva ott is vagyunk. Keskeny aszfaltút vezetett fölfelé a domboldalon. Két oldal csövénykerítések húzódtak. Az biztos, hogy Gedát itt hiába keressük, mondta rövid idővel később Tornyai, amikor megállt egy vasrácsos kapu előtt. Ott bent, a fa alatt szokott parkolni a kocsijával. A nyaraló valamennyi ablaka sötét volt. A kertben fekete faágak meredtek mozdulatlanul az égre. Azt hiszem, ezzel az úttal az ördögnek tartoztunk, szólalt meg Ádám. Itt egy lélek sincs. Az ügyvéd a kapuhoz lépett, és megnyomta a csengőt. Víjogó hang hallatszott oda bentről, keresztül törve az eső surrogásán. Ettől egy halott is felébredne, mondta Tornyai. Úgy szól ez a csengő, mint egy sziréna. Ádám körülnézett a kertben. A bokrok között, a sötét háttérből kiemelkedve, egy fehér alak állt. Az csak egy szobor, csipogta Malacka. A művész úr ajándékozta Gedáéknak. Olyan élethű, hogy esténként az erre tévedő idegenek megszólítják. Mert azt hiszik, valami nő mesztelenül kapál a kertben. Nyomjam még a csengőt. Nyomd, mondta Tornyai. Csönges csak, ahelyett, hogy a szobromat csepülnéd. Hirtelen csikorogva kinyílt a hátuk mögött levő ház kapuja. Egy fekete kendős öregasszony lépett az utcai lámpák fénykörébe. Hiába csengetnek, mondta, legalább 2 hete senki sem járt itt. Biztos? Kérdezte Ádám, nekem elhihetik. Elhiszem, bólintott Ádám, miután jobban szemügyre vette az öregasszony ráncoktól szabdalt arcát és fürkész tekintetét. Esküdni mernék rá, ha itt járt volna valaki, a maga figyelmét semmiképpen sem kerüli el. De nem ám, mondta az öregasszony, tornyaira és malackára pillantva. Őket kettőjüket ismerem, de magát még sohasem láttam. Malacka abba hagyta a csengetést, ismét csak az esősurrogását lehetett hallani. Hát akkor legjobb, ha visszamegyünk, szólalt meg a szobrász. Nincs értelme itt ácsorogni. Nincs, mondta Malacka, és kezét összedörzsölve Ádámhoz fordult. Most neheztelsz rám, miért? Hát hogy idehoztunk, mit tegyek, mondta Ádám, a régi barátság kötelez. Malacka váratlanul serény lett. Jelentkezhetünk nálad, ha valami mégis történik. Ha valami történik, akkor igen. Még jobb lenne azonban, ha előbb a rendőrségen jelentkeznétek. Előkerítjük Gedát, azután bejelentjük a rendőrségen, hogy Éva eltűnt. Azért nagyon kérlek, ne hagyj cserben bennünket. Rendben van, mondta Ádám, de most már induljunk. Sajnálom, motyogta Malacka. Tudom, hogy kevés az időd. 11-kor felhívlak, beszámolok mindenről, aztán eldöntheted, hogy segítesz-e nekünk. Jól van, mondta Ádám, ugye, nem vagyok erőszakos, mondta Malacka, miközben elhelyezkedett a kocsi hátsó ülésén. Nem szeretném, ha azt hinnéd, hogy visszaélek a barátságunkkal. Néha a gimnáziumi osztálytársaim is felkeresnek, mondta Ádám. Sőt olyanok is, akikkel együtt jártam óvodába. Megkérnek erre arra. Tudod Dezső, én mindig mindenkinek szívesen segítek. Értem, dünnyögte szomorúan Malacka, azt szeretnéd, ha békén hagynánk. Köszönjük azt is, amit eddig tettél. Igazán köszönjük. 30 perccel később Ádám a lakása előtt kiszállt a kocsiból. Elbúcsúzott tornyaitól és Malackától, sőszintén remélte, hogy soha többé nem találkozik velük. 7:30 megvacsorázott, aztán tévét nézett. Eközben Malackáról tökéletesen elfeledkezett. Nem így a szorgalmas ügyvéd. Pontosan 11:00 csörgött a telefon. Sem előbb, sem később, csipogta az immár jól ismert hang. Láthatod, én betartom a megállapodásainkat. Szóval, mit akar ez tőlem? Gondolta Ádám. Miféle szerepet akar ezzel játszatni velem? Hiszen alaposok nélkül senki sem lehet ennyire szemtelen. Szóval, folytatta Malacka, Geda előkerült. És megbeszélésünk értelmében Éva eltűnését az előbb jelentettük a rendőrségen. Na, mit szólsz hozzá? Ide tudnál jönni? Hová? Geda lakásán vagyunk. Mondd a címet, sóhajtott Ádám. 12. kerület, Akácos út 9. Ez vicc. Mi? Az Akácos út? Nem, mondta Malacka. Valóban ez a neve. És csak nagy ritkán téved erre egy-egy vén cigány. Ez előkelő negyed. Körös körül táncdal énekesek és új gazdagok. Mint a mesében, mondta Ádám. Hogy jutok oda? A vörös csillagszálló felé vezető úton mész, aztán a templom előtt balra fordulsz, és a sarkon meglátsz egy benzinkutat. A következő utcán bekanyarodsz, eljutsz az október étteremig, és aztán a második kereszteződésnél van a baptista imaház. Jelentéktelen épület, pontosan erről ismered meg. Aztán egy lépcső jön, és azonnan számított második benyíló a szilvás köz. Végigmész rajta, és már is az Akácos úton vagy, balra 2 szintes házakat látsz, a középsőben laknak Gedáék. Világos, mint a nap. Ha nem érnék oda idejében, az csak azt jelenti, hogy elkerülte a figyelmemet a baptista imaház. Ide találsz, fuvolázta Malacka, hiszen az a fajta vagy, aki a szalmakazalban megtalálja a tűt. Épp ezért bízom benned. Amikor Ádám letette a telefonkagylót, azon tűnődött, vajon megtiszteltetésnek számít-e, ha Malacka bízik valakiben. Gedeon Antal vegyész, kandidátus, ez a szöveg állt aranybetűkkel egy fekete tábláskán a csengőgombja fölött. Ahogy Malacka mondta, dünnyögte magában Ádám, amikor szemügyre vette a szomszédos ajtót is. Tényleg előkelő negyed. Ugyanis azt az ajtót Vidrócki Csaba neve díszítette, azé a Vidróckié, aki a Kentaur együttes sztárja, s így az egész tínédzser világ bálványa volt. Kurucos bajsza és váligérő hullámos hajai. Rákóczi Ferenchez tette hasonlóvá. Ám inkább az az igazság, hogy amikor a gimnazista lányok történelemkönyvükben megpillantották Rákóczi képét, így csikoltottak föl. Ez állatig jó fej lehetett, hasonlít a Vidrócki Csabára, s bizony ez ellen még Mikes Kelemen sem emelhetett volna kifogást. Csabihoz hasonlítani biztos siker, elképesztő szerencse. Az a férfi viszont, aki most nyitott ajtót Dér Ádámnak, semmiben sem emlékeztetett. Rákóczi Ferencre, sőt még annak sem örülhetett, hogy Csokonai Vitéz Mihályra hasonlít. Ványat türge volt, 45-50 között. Pötyögős öltönyt viselt, soványaka úgy bújt ki az ingallérjából, mint egy kiéhezett madári. Az arca is madárszerűnek tűnt, talán azért, mert kopasz feje búbján bóbitát viselt, akár a búbos banka. Késpenge vékony, kisé hajlott orra mellől nagy, bánatos, porcelánkék szem tekintett a világba, bár az is lehet, hogy apró volt ez a szem, csak a 8 dioptriás aranykeretes pápa szem növelte nagyra. De ez sem segített rajta, búbánat és riadtság áradt egész habitusából, mintha épp most mosogatott volna el egy nagy halom piszkos edényt, s restellené, hogy az egyik csésze fülét letörte. Mégis, az arc értelmes volt, s bizonyos akaraterőt árult el, a keskeny orr merészen hajlott az ajkak fölé, és a szájcakkos vonal a keserű bölcsességet rejtett. Egy szóval nem lehetett eldönteni, vajon egy beijedt türge áll-e az ajtóban, vagy egy nagyon is elszánt pasas, aki elhatározta, hogy mindenképpen hallgatni fog a csésze letört füléről. Ugye, Dér Ádám? Kérdezte, és a hangja egyáltalán nem emlékeztetett madár csípogásra. Igen, mondta Ádám, a barátai hívtak, hát eljöttem. De hogy maradjak-e, azt önnek kell eldöntenie. Maradjon, mondta a férfi, és kezet nyújtott. A tenyere nedves volt és hideg. Teljesen kiborult, gondolta Ádám. Alig tud uralkodni magán. Hirtelen, maga sem tudta, miért, szánalmat érzett. A sok dioptriás lencse mögött hunyorgó kék szemet szánta meg. Ha ez valamit elkövet, mondta magában, kétségbeesésében teszi. De ha egyszer kétségbeesik, akkor az Isten irgalmazzon. Megbolondultam. Kinek irgalmazzon az Isten? Favurkolatú előtéren mentek át, aztán egy gyönyörű emberrendezett, kör alakú, üvegfalú szobába léptek. Malacka egy antik, magas támlájú székben kuporgott, úgy festett, mint amikor az udvari volont tréfából a trónra ül. A levegő nehéz volt, áporodott, úgy látszik, Geda napok óta nem szellőztetett. A dohányfüst vastag pászmákban úszott az állólámpa hatalmas üveggömbje körül. Tornyai kicsit hátradőlve a kereveten ült, így szinte eltörpült az ügyvéd mellett, kezében pipát tartott, s az arcán kétség kívül öröm futott át, amikor megpillantotta Ádámot, de nem mozdult, csak a pipáját emelte fel, üdvözlésképpen. Malacka öröme sokkal harsányabb volt, lábaival kalimpálva leugrott a hatalmas székről, s olyan sugárzó ábrázattal indult meg Ádám felé, hogy az már attól tartott, ismét a keblére akarja ölelni a régi barátság jogán. Hát itt, vagy... Sipította Malacka. Tudtam, hogy számíthatunk rád. Én nem szoktam csalódni az emberekben. Most már biztos vagyok benne, hogy vége lesz ennek a lidérc nyomásnak. Gyere, ülj a helyemre, neked dukál a trónszék. Egy kis ügyvéd képességeit amúgy is meghaladja. Aztán suttogva tette hozzá, alig tudjuk Gedában a lelket tartani, tele van nyugtatóval. Behozom a kávét, szólalt meg Gedeon, ez akkor is az én dolgom, ha Éva idehaza van. Alig hogy becsukódott mögötte az ajtó, Malacka hadarni kezdett. Azt mondja, egész nap itthon volt, csak bevett egy csomó altatót, és úgy látszik, ezért nem hallotta meg a telefoncsörgést, pedig a telefon ott van az ágya mellett. Csak estére szedte össze magát annyira, hogy ajtót nyitott nekünk, amikor becsengettünk. Még most is kába a gyógyszerektől. Attól tartok, megint forgat valamit a fejében. Nem merjük magára hagyni. Sokáig csöngettetek? Kérdezte Ádám. Nem. Nézett rá csodálkozva Malacka. Miért kérded? Szinte azonnal kijött a csengetésre. Mondtam, hogy akkorra már magához tért. Hánykor értetek ide? 10:30-kor találkoztunk Bélával a presszóban, utána ide jöttünk. Geda azonnal beleegyezett, hogy értesítitek a rendőrséget. Az első szóra, mondta a szobrász. Szinte kapott rajta. Az ügyeleten megígérték, hogy holnap kijön valaki. Minden esetre felvették az adatokat. De Gedát ez nem nyugtatta meg. Orvost kellene hívni, sipogta Malacka. Nem tudom, vállalhatjuk-e a felelősséget. Szóval Geda egész nap aludt, mondta Ádám. Hiába csöngött a telefon. Dezső, te dohányzol. Nem, nem, az én számban sem a cigaretta, sem a pipa nem áll jól. Látod, megint Dezsőnek szólítottál, mint régen. De miért ismételgeted, hogy Geda aludt, és nem hallotta a telefoncsörgést? Semmiség. Mondta Ádám, nincs jelentősége, altatóval tényleg úgy alszik az ember, mintha fejbe vágták volna. Hiszen emlékszem már, tőlem is felhívtátok. Geda dohányzik, nem, mondta Tornyai, de azt hiszem, már erről is volt szó. Elnézést, dünnyögte Ádám, merre találom meg a dupla WC-t. Az előszobából nyílik, mondta a szobrász. Én az első alkalommal egyből rátaláltam, mert a mi lakásunk beosztása pontosan ilyen. tehát balra az első ajtó. Ádám ismét végigment az előtéren, a konyhából kihallatszott a kávéfőzőgép sistergése. Gedus most alig ha üt rajtam, gondolta. Lefoglalja a kávé. Istenemre, amikor bejöttem, láttam itt valamit. Hol az a fene, mit is keresek? Hol az a szeméttartó? Oldalt a fogas mellett egy piros műanyag doboz állt. A fedelét itt ott elmázolódott cigaretta hamu borította. Ez az, dünnyögte Ádám. Gedus és Malaszka nem dohányzik, a szobrász úr pedig a pipáját szopogatja. Nézzük csak, ha jól emlékszem, az eltűnt feleség. Elemel szívott, és, nolám, emelte föl a tartály fedelét, ez itt tele van csikkel. Némelyiken még a márka is olvasható, elem. Valami ideges hölgy, vagy efféle egyik másik cigarettát csak félig szívta el. De Jóskán szívott, van itt, vagy 50 csikk. Na, kettőt elviszek, senki sem veszi észre, még holnap a rendőrök sem, ha esetleg ide tévednek. A többit aztán majd meglátjuk. Hiszen az is lehet, hogy a feleség még eltűnése előtt cigarettázott itt, s azóta senki sem ürítette ki a szemetet. Világos, kinek lett volna erre ideje, hiszen Geda aludt. Mint a mormota, a füle is bedugult az altatóktól. A két félixi cigarettát gondosan papírba csomagolta és az irattárcájába tette. Aztán kinyitotta a baloldali ajtót, s meghúzta a dupla WC öblítő fogantyúját. Sose szerettem az olyan embereket, akik még le sem ülnek, s már is az illem helyet keresik, dünnyögte vidáman. Most meg én is ilyesmire adtam a fejemet. Mit gondolhat rólam Malaszka? És, ha Geda tudná, hogy holttest hiányában is gyilkossági ügyben nyomozok, mit sem törődve a körülményekkel, vajon ugyanilyen nyugodtan főzné a kávét? Dér Ádám ezúttal tévedett. Gedeon egyáltalán nem volt nyugodt. A konyhaajtó résén átfigyelte, ahogy vendége a szemétben kotorászik, és értelmesebb volt annál, hogy ne sejtse, miről is lehet szó. Gedeon megvárta, amíg a dupla WC zúgása elcsöndesült, aztán kilépett az előszobába. Enyhén reszkető kezében tartotta a tálcát a négy gőzölgő csészével. Porcelánkék szeme szomorúan nézte Ádámot. Talált valamit? Kérdezte Gedeon. Ejne, mondta magában. Rajta csíptek. Mindjárt elpirulok, mint a rák a forró víz láttán. És nem jut eszembe semmi mentség. Hájem, szólalt meg hangosan. Az a helyzet. Gedeon megpróbálta áthidalni a csendet. Talán otthon felejtette a cigarettáját. A tálcán összekoccantak a poharak. Bármennyire nehezemre esik is, mondta Ádám, azt ajánlom, hogy addig, amíg a felesége elő nem kerül, ne hűrítse ki azt a szeméttartályt. Rendben van, mondta Gedeon, mintha elálmosodott volna, szeme lecsukódott az ezüstös fényű lencsék mögött. Nehezen, tagoltan ejtette ki a szavakat. Azt hiszi, hogy nekem talán közöm van ehhez, semmit sem hiszek, mondta Ádám, de ha úgy lenne, akkor én tudnék róla. Nem igaz, a férfi még mindig lehunyt szemmel beszélt, szája sarkában egy izom rángatózni kezdett. Akkor nekem emlékeznem kellene. Nyugodjon meg, mondta Ádám, amit az ember tesz, arra emlékezik. A fényes lencsék mögül könnycsebb bukkant elő. Nem nyúlok semmihez, mondta a férfi, megbízhat bennem. Még akkor is, ha hirtelen kivágódott a szoba ajtaja. Malaszka jelent meg a küszöbön. Mit sugdolóztok itt? Kérdezte. Mi történt köztetek? Geda, mi van veled? Semmi, mondta Gedeon. Megfőztem a kávét. Ismét a kör alakú szobában ültek. A magas támlájú szék most üresen maradt. Malaszka egy puffon kuporgott. Gedeon Ádámmal szemben, tornyai mellett ült a heverőn. A kávé arra is jó, szólalt meg Gedeon, hogy amíg isszuk, ne legyen olyan kínos a csend. Úgy néztek rám, mint valami betegre, aki kíméletre és tapintatra szorul. A hangja éles lett, majdnem rikoltó. Mi történt Évával, és mi történt velem, nem tudjuk, mondta Malaszka. Nyugodj meg, semmit sem tudunk. Azért vagyunk itt. Talán jó lenne, ha elmondanád, mire emlékszel. Milyen nap van ma? Péntek, mondta Tornyai. Akkor ez a harmadik nap. Szerda délután hazajöttem az intézetből, Éva nem volt itt. Tízig nyugodtan vártam, egyáltalán nem gondoltam semmi rosszra, hiszen máskor is előfordult már, hogy késett. 11-kor felhívtam a barátnőjét, semmit sem tudott róla. Aztán felhívtam a szüleit és mindenkit, aki elképzelhető. Felhívtalak téged is, Malaszka, de nem találtalak meg. Éjfélkor beültem a kocsiba, és kimentem a nyaralónkhoz, arra gondoltam, hát ha eszébe jutott, hogy ott alszik, és elfelejtett értesíteni engem. Ilyesmi is előfordult már, ott sem találtam, akkor átfutott a fejemen, hogy mégsem állt el a szándékától, véget akar vetni a kapcsolatunknak. Tudtam azt is, hogy ezt valamilyen formában közli velem. Esetleg te rajtad keresztül, Malaszka. Hiszen ilyesmi is előfordult már. Én mindig megpróbáltam lebeszélni, suttogta Malaszka. Tudhatod te is, mindig melletted voltam, mindenben számíthattál rám. Mindegy, sóhajtott Gedeon, és a szemüveglencséje mögött ismét kihunyt a szeme. Most elhatároztam, hogy nem teszek ellene semmit, ha akar, menjen, nem bírom tovább, nincs hozzá erőm. Ha akar, menjen csak. Szerda éjjel nem aludtam, vártam, hát ha történik valami, rettenetesen sajnáltam magam, és eszembe se jutott, hogy Iváért aggódjam. De aztán mégis felhívtam a mentőket, nem tudtak róla semmit. Másnap bementem dolgozni, de teljesen felesleges volt, értelmét veszítette az egész. 10 percenként hazatelefonáltam, senki nem felelt. Világos, hogyan is felelhetett volna, és most, ez egyszer, nem akartam másokat terhelni a bajommal. Ezért nem kerestelek egyik őtöket sem, nézett malackára és tornyaira, úgy éreztem, a legjobb magamban. Aztán, ha jól emlékszem, tegnap este 8 óra felé feljöttél te, Béla, és akkor mégis kipakoltam neked mindent. Amikor elmentél, bevettem egy csomó altatót, és csak ma délután ébredtem fel, úgy 5:30 felé. Ettem valamit, aztán visszafeküdtem. Hadd menjen csak, ha akar, ezt mondogattam magamban, fütyülni kell az egészre. De, amikor egy kicsit kitisztult a fejem, hirtelen belém nyilallott. Hát ha valami baj érte. Megint felhívtam a mentőket. Nem tudnak róla semmit. Mikor hívta fel a mentőket? Kérdezte Ádám. Először szerda éjjel, aztán ma este felé. Hánykor? 6:30 lehetett. Tehát akkor ébren volt. Igen, csak 7 óra után aludtam el megint. De lehet, hogy nem is aludtam, egyre jobban erőt vett rajtam az a rossz érzés, hogy Évával valami jóvá tehetetlen történt. És, amikor 1 órával ezelőtt csengettetek, azt hittem, annak a hírét hozzátok. Rémület volt az arcotokon. Azt kérdezted, mi történt Évával? Szólalt meg tornyai. És nem akartad elhinni, hogy mi sem tudunk többet nálad. Nem tudtok többet, mondta Gedeon. Sokkal, de sokkal kevesebbet tudtok. Érzem, ez jóvá tehetetlen. Itt nincs tovább. Éva meghalt. Honnan veszed? Csipogta Malacka, de a hangja rekett volt. Ne hajszold bele magadat ebbe az ostobaságba. Mióta érzi így? Kérdezte Ádám. Csak ma. Ma este jöttem rá, hogy másként nem lehet. A keskeny orr két oldalán megvillant a hatalmas kék szem. Nincs értelme, hogy ne a teljes igazságot mondjam. Maga kívülálló, ebbe az egészbe úgy csöppent bele, talán jobban tudja mérlegelni a szavak és érzések súlyát. Nagyon szerettem a feleségemet, és ma este mégis teljesen komolyan megfordult a fejemben, hogy én öltem meg. Ne szakítson félbe. Tudom, hogy mit beszélek. Néhány évvel ezelőtt rám jött valami iszonyú rettegés, teljesen elborultam, a cselekedeteim kisiklottak az ellenőrzésem alól, nem tudtam, hol, mit, miért teszek. Szóval, minek kerülgessük, megőrültem, vagy ha jobban tetszik, bediliztem, összeroppantam. És a roham azzal tetőzött, hogy majdnem megfojtottam a feleségemet. De az életemre esküszöm, hogy akkor nem tudtam róla, és most sem emlékszem rá. Ezért jutott eszembe, hát ha én öltem meg, tegnap előtt, tegnap, vagy ma, mit tudom én. Megért engem, értem, mondta Ádám, de nekem most elhiheti, ha nem emlékszik rá, akkor nem ölte meg. Pedig meghalt. Suttogta Gedeon. Úgy érzem, mintha az én vérem folyt volna el. Ne lovald bele magadat, szólalt meg Malacka, nincs értelme ennek a gyötrődésnek. Vigyázni kell az egészségedre. Az egészségemre, nézett rá értetlenül Gedeon. Túl jut rajta, mondta tornyai. Még akkor is, ha Éva valóban elment. De hát már többször meggondolta magát. Nem ment el, meghalt. Ennyi az egész, ennél többet nem tudok. Malacka tanácsára jelentettem el tűnését a rendőrségen, most, alig 1 órával ezelőtt. Mit gondol rólam? Fordult Ádám felé. Mondja el, mit gondol rólam? Sajnálom, mondta Ádám, és azt tanácsolom, bármi történik, próbálja állni a sarat. Érti, mire gondolok? Azt hiszem, értem. Ha szükséged van valamire, csöngess át hozzám, duruzsolta Malacka. Azonnal itt vagyok. Nyugodj meg, most már jó kezekben van a dolog. Jó, mondta gépiesen Gedeon, megnyugszom, és átcsengetek hozzád, ha valamire szükségem van. Hát akkor, emelkedett fel a székről Ádám, azt hiszem, ideje elbúcsúzni. Éjfélre jár, velem tartanak, csak a kapuig, mondta Malacka. Én ugyanis, ahogy már említettem, itt a földszinten lakom, a szobrász úr pedig a szomszédos házban. Nyugodj meg, Geda, és holnap, ha kijönnének a rendőrök, szólj oda hozzám. Köszönöm, mondta Gedeon, de a szemében nem volt sem hála, sem neheztelés. Maga is eljön, fordult Ádámhoz, el.